Hát egy pár nappal ezelőtt ugye sokan meglepődtek, amikor a GVH bejelentette, hogy vizsgálódni kezd. Mégpedig, hogy van-e versenyjogi oka annak, hogyha valaki hirtelen az élelmiszerárakat magasabbra emeli, tehát hogyha hirtelen magasabbak lesznek az élelmiszerárak, vagy teremtődik olyan helyzet, amelyben a szereplők összejátszanak egymással, azt is ellenőrzi, hogy torzul-e a piac az élelmiszerárakkal kapcsolatban. Hát, hogy tisztába tegyük ezt a helyzetet, tárcsáztuk Raskó György agrárközgazdászt, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, halló!
Jó reggelt, kívánok!
Hát én nem tudom, hogy sokan hogy vannak, én egy kicsit meglepődtem ezen a GVH vizsgálaton, meg a bejelentésen, hogy hát akkor most már itt a versenyhivatalnak vizsgálódnia kell az élelmiszerár infláció hatására.
Hát azt gondolom, ez a kormányzati propaganda tevékenység része, hogy valakire a bűnösöket kell találni, hogy miért ilyen magas az infláció, főleg az élelmiszer infláció Magyarországon. És hát ugye ez egy gazdasági versenyhivatal, állítólagos kartel leket akar találni a beszállítói körben, szerintem nem fog találni, de azért egy mindenképp figyelemre méltó, hogy akkor, amikor az ember vállalkozók nyakába olyan igazságtalan terheket zúdítanak, mint például a kereskedők nyakába tették a részben a büntetőadót, részben pedig a ársapka miatti veszteséget. Az emberekben és a vállalkozókban is ilyen, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten hangulat alakul ki, és hát próbál a maga módján visszavágni, tehát a üzleti erkölcs ilyen szempontból sokat sérült az elmúlt egy évben Magyarországon, ami alatt azt értem, hogy nagyon sok kereskedő, meg beszállító is, nem akarok konkrétan megnevezni cégeket, mert megtehetném, de nem sok értelme van, hogy bizony felszálltak az inflációs hullámra, és átadási áraikat olyan területen is emelték, ahol költség oldalról olyan mértékben ez nem is volt indokolt.
De ugye az igaz, hogy a helyettesítő termékeket emelték, hát végül is kényszerből, illetve ezeknek a termékeknek az árát emelték a kereskedők, az élelmiszer kiskereskedők, és viszont egy eltérő mértékben tudják a nagy kereskedelmi láncok és a kisebb, főleg hazai tulajdonban levő cégek.
Hát ugye erre jó példa a zsír, hát a étolaj ugye ársapkát kapott, a zsír viszont szabad áras termék, és hát körülbelül két hónap leforgása alatt a zsír olyan mértékben drágult, ami teljesen egyértelműen a úgymond veszteségcsökkentő lépésnek tulajdonítható, nem pedig a zsír átadási árának az emelkedése okozta. Tehát tényleg vannak konkrét példák arra, hogy különböző megoldásokkal próbálják a kiskereskedők a veszteségeiket csökkenteni. Elsősorban itt a magyar tulajdonú kisvállalkozásokról van szó, vegyesboltokról, hiszen sajnálatos módon, és ez kutatásaim egyértelmű tapasztalata, hogy a több ezer magyar vegyesboltban a lakosság szinte csak ársapkás terméket vásárol, ami akkora veszteség annak a vegyesboltnak, hogy gyakorlatilag egymás után zárnak be, tehát itt hatalmas bezárási hullám van, és a kormány valami miatt nem veszi ezt figyelembe, hogy nagyon komoly áldozata van, és ez konkrétan a magyar kiskereskedelem, annak, hogy az ársapkát ilyen hosszú időre elhúzta.
Ez miért van egyébként, hogy őket sokkal jobban megviseli, mint a nagyobb láncokat? Az árazási készség, vagy pont azért, mert amúgy is ők drágábbak, és az egyre árérzékenyebb lakosság kimondottan az ársapkás termékekre megy rá?
Hát mind a kettő igaz, ugye a árképzésben a mozgásterét minimális, hát van 150-200 árucikk, amit forgalmaznak, nyilvánvaló, hogy ott nehéz az átterhelés azzal szemben, akinek mondjuk van 30 vagy 3000-5000 uh-huh. árucikke, az ott sokkal jobban eloszlik az emelés, és hát a vizsgálataim azt mutatják, hogy míg az ársapka előtti időben, például 2021-ben a magyar tulajdonú vidéki vegyesboltok elsősorban árban körülbelül 10-12%-kal voltak magasabbak, mint az ilyen nagy élelmiszer láncokban, és ez a gap, tehát ez a rés, ez óriásit nőtt, megközelíti ma már a 17-8, kerekítve azt mondanám 18%, vagyis olyan elképesztő mértékben drágább a falusi vegyesbolt, hogy gyakorlatilag az emberek valóban csak, szinte csak ársapkás terméket vásárolnak, és minden másért megéri beülni egy a személyautóban, akár társulni egymással, és bemenni a közeli kisváros valamelyik iszkontláncába.
És akkor nézzük, költségoldalt is nézzük meg, gondolom a minél kisebb egy üzlet, annál többet veszít azon is, hogy mekkora területet kell fűteni az ő rezsiköltségeikbe, és ha jól sejtem, akkor van változás, mondjuk.
Hát a rezsiköltségben nyilvánvalóan, a munkaerőköltségben is van, illetve hát az árstopp okozta veszteségen, amit a kötelező készletezési termékeken, igen, ugye, ezeken is végigmehetünk.
Itt is segít a méret hatékonyság.
Igen. A legkevésbé a munkaerő, mert ugye majdnem itt a családi vállalkozások magukat foglalkoztatják, tehát akkor a bér költségkényszer azért nincsen, de van helyette sokkal nagyobb energiaköltség. A magyar vegyes boltok számára, és ez megint egy ilyen hozzávetőleges, lehet, hogy nem reprezentatív, de azért jellemző változás, hogy rezsiköltségük egy év alatt közel a 10-szeresére nőtt, tehát nem másfél-kétszeresére, mint Ausztriában, hanem a 10-szeresére. És hát ez a nagy láncoknak a fajlagos teljesítmény, egy ilyen négyzetméterre jutó eladás, ami körülbelül 30-szorosa, mint ami egy falusi vegyesboltban van, de nyilvánvaló ezt a magas energiaköltséget ki tudja gazdálkodni, van hozzá ár és tömege, ez a falusi vegyesboltokban nincs, emiatt is azt lehet mondani, hogy az ársapka is belejátszott ebben, de inkább a megdrágult rezsi miatt zárt be idáig közel 4000 ilyen falusi vidéki vegyesbolt.
Mm-hmm. És akkor most mit lehet tenni, vagy mit mondanak a kereskedők, akik bezártak, ideiglenesen zárnak be, és megpróbálják kibekkelni most még ezt az április végi időpontot, amikorra most már az a kommunikáció, hogy kifuthatnak az ástoppok, mert hogy most már egyre erőteljesebben mondják a kormányzat illetékesek is, hogy január lehet az inflációs csúcs, és február-márciusi csökkenés után az ástoppok kivezetésre kerülhetnek, és akkor ez varázsütésre javíthatja a helyzetüket, tehát a kisboltosok, akik addig kitartanak, ők maradhatnak, illetve akik bezártak, újra nyithatnak, vagy mire számít az?
Hát nagyon sokan a rezsim miatt zártak be, és ehhez hozzájött még ugye az ársapka, uh-huh. és hát hogyha ez ebből az ársapka valóban április 30-al megszűnik, ez biztosra vehető, tehát akkor javul a pozíciójuk, de a rezsi megmarad akkor is ott a nyakába, tehát azért ötször meggondolja, hogy újra nyisson. Annál nagyobb probléma, hogy az ilyen bezárt boltoknak a törzsvásárlói valahova átszoknak, átmennek, és hát őket visszacsalogatni, ahhoz ugye olyan akciósorozatot kellene indítani, amire ezeknek a vegyesboltoknak anyagi háttere nincs. Tehát újra kinyitni bizony az egy költséges dolog, ugye marketingben mindenképp investálni kell, hát pont ezek a tulajdonosok rendelkeznek a legkevésbé olyan szabad pénzekkel, amiben egy ilyen látványos újranyitást meg lehet.
Hát igen, főleg miután ugye ez a januári időszak is nagyon megterhelő volt a számukra, pont itt a készletezési általam említett kényszer miatt, és ha végignézzük azt, hogy a beszerzési adatok alapján mekkora veszteség van az összes ilyen terméken, ami árstoppos termék, akkor pont egy olyan időszakban, amikor mondjuk egy kicsit anyagilag megerősödhetne, akkor nem tud félretenni, sőt vesztesége van, és ez tovább görgeti a lavinát arra, hogy hitelképességet is ront ez a szidú, tehát hogy még azt mondja, hogy oké, még ad egy esélyt ennek az egésznek, és hitelből próbálja finanszírozni a következő időszakot, de a bank nem fog neki hitelt adni.
Hát pont erről van szó, hogy nem csak a hitelképesség sincs meg, másrészt meg a kamatok olyan őrült mértékben fölmentek, ami a forgóeszköz hitelezéshez a legtöbb vegyesboltnak egyszerűen elkerülhetetlen, hogy bizony 18-20%-on fölvenni a forgóeszköz hitelt és ezzel finanszírozni a beszerzést, értékesítést, eszméletlen drága játék, úgyhogy vannak komoly hatékonysági és jövedelmezőségi gátak, ami miatt valószínűleg az ilyen kiskereskedők ezerszer meggondolják, hogy újra nyissanak. Igazából a kormány ezzel a ásapka intézménnyel valószínűleg akaratlanul, de nagyon hatékonyan hozzájárult ahhoz, hogy a nagy nemzetközi láncok élelmiszerkereskedelemi piaci részesedése elképesztő módon megugrott az ársapka bevezetése óta. 32%-ról fölment tavaly 38%-ra, idén valószínűleg már 40% fölött lesz a piaci részesedésük, ami egy akkora domináns pozíció, hogy gyakorlatilag ezzel a teljes magyar élelmiszerkereskedelemet kontroll alatt tudják tartani, és még kevésbé van esélye a önálló, tehát a független magyar kiskereskedelmi vállalkozásoknak életbe maradni, pláne nem egy ilyen vállalkozást újra nyitni.
Arra van ötleted, hogy ez miért nem kapott figyelmet a kormányzat részéről? Tehát azt például látjuk, hogy a falu, a vidék az milyen fontos, rákényszerítik a bankokat, hogy több automatát nyissanak, bevezetik a készpénzfelvétel lehetőségét, épp egyébként az ilyen kisboltokra pályáztak volna, illetve tervezték, hogy ezt is majd bevezethetik a kisebb településeken. Tehát vannak ez irányba mutató intézkedések, oké, mindegyiknél inkább azért más dárdájával, mintha vernék a bozótot, tehát mondjuk nem a saját zsebéből finanszírozza ezeket a kormány, de hogy igazából, mintha ez ügyben viszont tényleg semmi nem történt volna, és nem látszik az, hogy ez a tendencia ellenére lenne a vezetésnek. Miért lehet ez?
Ez nagyon érdekes dolog, hogy mennyire nem számít az, hogy ezrével mennek magyar kisvállalkozók tönkre, hiszen a kormány úgy gondolkozik, hogy ez érint körülbelül egy olyan 20-25 ezer családot alkalmazottakkal együtt. Másik oldalon meg ott van több milliós vásárló tömeg, és hát a közönkutatások azt igazolják, és megint egy fontos dolog, hogy az ársapka intézménye magyar lakosság jelentős hányadának tetszik, és addig, amíg nekik ez tetszik, addig ezt az ársapkát láthatóan a kormány alkalmazza annak érdekében, vagy abból a célból, hogy népszerűsége megmaradjon, esetleg növekedjen. És ez felülír, ja, annak a 21 családnak a tragédiáját, akik ebben teljesen ártatlanul tönkre mennek, hiszen ezt a veszteséget nem ők generálták, hanem a kormány rájuk rakott olyan terhet, ami gyakorlatilag összenyomta őket. De a szavazatuk akkor is csak maximum 25 ezer, és nem pedig több millió.
Uh-huh. Oké, okay. És ellátási nehézségek az sem probléma, hogy mondjuk nem lesznek a kisebb településeken boltok, és mondjuk utazásra kényszerítik az embereket, az már jóval túlmutat a 25 ezer kereskedő család, ugye 25 ezer főn, akit a kereskedő család szorán ez érint.
Most az egyik szombati napon egy ilyen faluban voltam, egy ilyen kereskedőnél, akinek ott a faluban van ilyen élelmiszer és háztartási vegyiáru kereskedése, és miután ebben a faluban is rajta kívül mindegyik bolt bezár, ezért ő négy szem közt kerekperec, azt mondta, hogy ez neki végül is hatalmas áldozat, hogy ő nem zárt be, de meg fog ezt érülni, mert a faluban egyedül neki lesz élelmiszervegyes boltja, és hát majd be fognak hozzám szokni azok, akik a másik két boltba jártak, és azt mondja, hogy ezt most úgy tekintem, mint egy beruházás, de egyben egy olyan piacszerzés is, amit az ársapka rendelet megszűnése után remélhetőleg hatékonyan ki is fog tudni használni. Tehát ott is vegyes a kép, tehát akik erősek, akik tudták finanszírozni ezt a átmeneti időszakot, azok paradox módon jobb pozícióba kerülnek, és monopól pozícióba is fognak kerülni, és majd ez a monopól pozíció hozzásegíti őket ahhoz, hogy ez a befektetés megtérüljön.
Tehát ahol két vagy három bolt is volt, ott egy megmaradhat, tehát ott koncentráció lesz.
Az meg
megerős. Oké, oké. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottad ennek a hátterét. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, minden jót.
Szervusz. Szervusz. Draskó György agrárközgazdász volt a vendégünk az elmúlt percekben.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Benne pedig egy kis űrbiznisz és a hold. Dr. Pacher Tibor, fizikus, a Polyspace alapítója, igazgatója van itt a vonalban velünk. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Na hát a holdra szállással, a holddal kapcsolatban már többször beszélgettünk, de hát ugye egyre inkább fokozódik ez a, hogy is mondjam, az aktivitás, hiszen 2023-ban, tehát idén összesen 7 holdra szállási kísérletet ígérnek. Hát ez elég soknak hangzik.
Ez elég soknak hangzik, így van, mondhatjuk úgy, hogy a helyzet fokozódik a hold irányában, és valóban 7 tervezett leszállás van erre az esztendőre, de ha kicsit tovább nézünk, akkor attól függően, hogy milyen becslést nézünk, 100-tól 200-ig terjed azoknak a holdküldetéseknek a száma, amelyeket a következő évtizedre, 8-10 évre prognosztizálnak. Tehát beindul valóban egyfajta roham, ha úgy tetszik, a hold felderítésére, feltárására, és itt pedig már a cél az, hogy egy fenntartható állandó jelenlétet hozzunk létre, és a holdon található erőforrásokat elkezdjük helyben felhasználni.
Kicsit kitérünk majd később, hogy mik ezek az erőforrások, de kik szeretnének mondani? Hát gondoljuk, hogy az Egyesült Államok ugye ismét élen jár ebben, de rajtuk kívül kik vannak még?
Így van, az amerikaiak úgy tetszik ismét ráléptek a gázra. Ugye ez az Artemis program néven fut, aminek az egyik célja többek között, hogy hamarosan újra űrhajósok járjanak a holdon. Ez jelen pillanatban 2025-re tervezik. Meglátjuk, hogy sikerül-e addigra ezt összehozni. De Amerika mellett több szereplős a játék. A legnagyobb kihívó az Kína. Uh-huh. Ugye az utóbbi időben igazából lényegében csak a kínaiak tudtak holdra szállást produkálni több szondával is, és kimondottan az a céljuk, hogy ők ott megvessék a lábukat, és egyfajta technológiai elismertséget szerezzenek, és nyilván beindul a feltételezés, vagy az a gondolkodás is, hogy ott akkor most mi lesz ez, miről szól ez a történet. De Kína mellett, ha mondhatjuk azt, hogy van, aki azt mondja, hogy van egy verseny Kína és az Egyesült Államok között, de ez több szereplős, mert a japánok is erősen ott vannak, bár ők az amerikai szövetségben vannak, India is letette a voksát a hold mellett, szóval van jó néhány szereplő. Az oroszokat se felejtsük el, bár ők azért most egy picit
el vannak mással foglalva, igen. De azért itt lehet látni, hogy tehát a fajsúlyos, akár technológiában, de nem csak technológiában, hanem anyagiakban is fajsúlyos szereplők vannak itt, ugye Japán, India, Kína, azért ez erős. Oké, mit szeretnének? Az, hogy létrehozni egy állandó jelenlétet, az miért fontos, hogy ott állandó jelenlét legyen?
Egyrészt ugye azt mondják, hogy már voltunk ott, ugye jó 50 évvel ezelőtt kitűzték a zászlót az amerikaiak, körülnéztünk, nagyon jó, de azt mondják, hogy most már oda kéne menni. Na, nyilván van egyrészt természetesen egyfajta tudományos támogatottsága, szeretnék jobban megérteni a holdat, a naprendszerek keletkezését, de emögött egyre inkább az van, hogy a mélyűrű küldetések támogatásához el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy hogyan tudjuk a helyben megtalálható, az űrben megtalálható nyersanyagokat, erőforrásokat hasznosítani. Ugye ez bulvárosan, ez az űrbányászat névre hallgat. És bizony a holdban a legközelebb, és sokak véleménye szerint itt lehet tesztelni ezeket az eljárásokat, és kiépíteni az első infrastruktúrát.
Igen, és gondolom, hogy az a nehézség, hogy a Föld gravitációs mezejét elhagyni rendkívül energiaigényes, és nem mindegy, hogy mekkora teherrel indul el egy ilyen jármű, a Holdról ez biztos máshogy oldható meg.
Így van, ez az egyik rész, a Holdnak ugye egyhatod a gravitációja a Földhöz képest, és sokkal, de sokkal kevesebb energiára van szükség, hogy elindítsunk akár egy expedíciót, mondjuk a mélyűri expedíciót a Mars irányába, még a légkör hiánya is ilyen szempontból kedvezőbb, tehát valóban van egy ilyen rész neki. Másrészt sokan úgy tekintenek a Holdon, mint egyfajta teszt lehetőségre, egy ugródeszkára, hiszen azokat a technológiákat, amelyeket a Holdon ki tudunk próbálni, azt jó eséllyel a Marson is fog működni, a Mars egy picit kedvezőbb helyszín, csak oda macerásabb eljutni.
Igen, igen.
Tehát a Hold, de a Hold az valóban itt van egy ugrásra, ha úgy tetszik.
Oké, a maga a technológia az mennyire tekinthető kiforrottnak? Ugye hát azért olvasgatni olyan folyóiratokban, technológiai űrkutatási folyóiratban van most valamiféle új meghajtóegység, amit eddig nem gondolták, hogy működni fog, de működik, de hogy alapvetően ebben azért elég komoly verseny lehet a jelenlévő cégek között, hogy mi az, ami jól működik, milyen leszállóegység van, milyen rakéták vannak.
Így van, a leszálló egységek tekintetében ugye mondtuk, hogy idén 7 leszállást terveznek, ebből 3 amerikai, 2 japán, 1 orosz és 1 indiai van tervevéve. A 2 japán közül egyik az teljesen magánvállalkozás, az iSpace nevű cég, csak zárójelben ez a Google-nál XPRIZE nevű versenynek a folyománya, ha úgy tetszik, az iSpace ebből jött ki, de az amerikai kollégák között is a 3 leszállásból, amit terveznek, abból egyik első lehet az Astrobotic Peregrine nevű leszállóegységre, szintén az Astrobotic szintén a Google-nál XPRIZE-ból nőtt ki, tehát ezek így jönnek, és ezek viszonylag hagyományos technológiák, de nyilván megpróbál mindenki optimalizálni, főleg mivel elsősorban a NASA részéről egyfajta kiszervezés van, ha nevezhetjük így. Tehát a NASA azt mondja, hogy én megmondom, mit szeretnék, hogy csinálni, milyen tudományos kísérletet vagy műszaki demonstrációt szeretnék a Holdon valahol végrehajtani, és keresek hozzá fuvarost. És erre van egy akkreditált csoport, cégek csoportja.
Hát agilis cégként működik a NASA is most már.
Gyorsabb, igen, fontos ez, hogy sokkal gyorsabban tudnak reagálni, és mondom, ennek következtében, ennek a program keretében, ez CLIPS program, ez a Commercial Lunar Payload Services nevű program, tehát kereskedelmi célú holdra szállításokra fordíthatjuk durván. Ebből idén 3 indítást terveznek.
És akkor ők visznek mást is? Tehát van ilyen, hogy egyébként van egy mission, ezt csináljuk, de ha már megyünk, akkor mit tudom én, még van egy kis kapacitás, vállalunk mondjuk egy műhold szállítást, vagy valamilyen hasonlót.
Pontosan így működnek ezek a cégek, hiszen én mindig azt mondom, egy picit az olyan, de chartergép foglalása. Tehát megvan a fő utasszervező, adott esetben a NASA, vagy a fő megrendelő, de van még hely. És nyilván ezek a cégek, mivel magán cégként működnek, megpróbálnak utasokat, fuvart szerezni, tehát kitöltik még ezt a helyet. Egyrészt magán a leszálló egységen, egyébként így fog a Peregrinen elindulni a mi kicsi téridő plakettünk, az első magyar eszköz, bár csak egy emlékplakett, de ez el fog jutni a Holdra, reklámhelye volt. De hasonlóan például az Intuitive Machines, a másik cég, akiknek idén indulása lesz, ők az indítás során szerveznek hasonló dolgokat, hogy adott esetben ugye ők fizetik a nagy rakétát, amire indulnak, ez adott esetben a SpaceX Falcon 9-ese, de ha van mellette hely, akkor még hozzászerveznek egy műholdat, ami mondjuk hold körüli pályára állhat, vagy egyéb kutatási tevékenységet végezhet.
Mi van az emlékplaketten?
Az emlékplaketten lényegében egy kis körkép nagyjából Magyarországról nem lett olyan tarka, mint szerettük volna, de 22 különböző gravírozás van, részben logók, céglogók, részben megemlékezések, magyar tudósokról, van egy erdélyi emlékgyűjtemény, hogy mit tartottak fontosnak, például a főtér erdélyi portál, magyar nyelvű portál olvasói, hogy mit érdemes megörökíteni. Megnálják a honlapunkon ott van, és ez egy ilyen kicsike kis emlék. Plakett egyfajta üzenet a jövőbe, vagy a kis zöld emberkéknek ki, hogy tekinti.
Oké, még egy kérdés akkor maradt. Rendben, egy ugródeszka a Hold, egy játszótér, lehet így tekinteni rá, de azért van egy csomó erőforrás is, amit ugye, ahogy említetted, hogy ha ott teremtjük elő, akkor utána könnyebb vele dolgozni. Mi a legfontosabb? Talán a víz?
A víz az egyik első helyen szerepel, ez a vízi jég. Ugye talán a hallgatók meglepődnek, hogy egy száraz, jéghideg, tűzforró területen, mint a Hold, van vízi jég, de tudjuk, hogy van vízi jég, és leginkább a déli sarkvidék környékén. És azt arra talán sokan emlékeznek általános iskolából, hogy mit lehet csinálni a vízzel, hogyha van. Elektrolízéssel hidrogén és oxigénet tudjuk bontani többek között. Az oxigén szolgálhat adott esetben a bázis légkörének a feljavítására, hogyha szabad így mondanom, de a hidrogént utána elégettük az oxigénnel, ezt pedig úgy hívják, hogy rakétaüzemanyag. És nagyon sok olyan rendszer működik, ami folyékony hidrogénnel és folyékony oxigénnel működik. Hát a vízjég az valóban az egyik első helyen áll, de van sok minden más is. Mi a vízjég keresésben vagyunk érdekeltek egyébként.
Hát nagyon izgalmas a Hold továbbra is, reméljük, hogy bejönnek ezek a várakozások 2023-ban, mert egy kicsit elhanyagoltuk az elmúlt időszakban, de hát mindenképpen mindenkinek a javára szolgál, hogyha ezek a fejlesztések átmennek, mert mindig lecsorog valami, még a hétköznapi felhasználású dolgokra is.
Ez így igaz. A világűrt hasznosítása, az űrtevékenységnek nagyon-nagyon sok konkrét haszna van minden a életünkben is.
Oké, Tibor, nagyon szépen köszönjük, érdekes ez az emlékplakett is, meg fogjuk nézni az oldalon, hogy mi van benne, és beszélünk még az űrbizniszről. Köszönjük szépen, szép napot!
Indulok idén a Holdra mi is, köszönöm szépen!
Dr. Paher Tiborral beszélgettünk, fizikussal, a Puli Space alapítójával, igazgatójával.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.